Az ige szakasz, amelyből ma Isten igéjét hirdetem közöttetek, írva található Máté evangéliuma 21. részében, az első 16 versben. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csíkójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion lányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamár háton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokasság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokasság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta. Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Aztán Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik. Ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak. És így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek is csecsemők szája által szereztél dicséretet. A képversek igazán különleges alkotások. Egyszerre versek, és egyszerre képek. A szavak és a betűk nem csak elmondanak valamit, hanem ugyanazt ki is ábrázolják. Mi volna, hogyha a mai igehirdetésben ugyanezt történne? Ma a jeruzsálemi bevonulás történetének a szavai, az igehirdetés szavai elénk rajzolják Jézus arcát, és ebben a képben időzünk el együtt. Köszönöm. De kikapcsolt a vetítő, mert ez a kép nem a szemünk számára készül. Kishercegesen, szívvel nézhetjük majd ezt a képet. A képet, amit a jeruzsálemi tömeg kérdése indokol. Kicsoda ez? Kicsoda ez? Kinek látjuk őt? Láthatjuk őt a sokaság szemén keresztül. A Páska ünnepre érkező zarándokok szemén keresztül, akik Jézussal együtt haladnak a Jeruzsálem fele vezető úton, az előtte és a mögötte járó sokaságból hozsannáznak. A zarándokok szemén keresztül, akik hűséggel várják, hogy Isten elhozza a megígért királyt, a megváltót, akik vágynak arra, hogy az idegen népek igáját leverjék a zsidó nép nyakából végre. De nézhetjük a környékbeliek szemén keresztül is, akik látták Lázár feltámasztását a közeli Betániában, és most érdeklődő tekintettel kísérik azt, akinek az élet és halál feletti hatalmából valamit már megtapasztaltak. Vizsgálhatjuk a helybéliek szemével, akik a városba érkező sokaságnak a közepén kiszúrják az egyetlen olyat, aki nem gyalog jön, mint bármely más becsületes zarándok, hanem állathátán, igavonú állathátán, és mégis őt lengik körül pálmaágakkal. A jeruzsálemiek nem igazán értik, hogy mi ez a hűhú, és meg is kérdezik, hogy kicsoda ez? Vannak helybéliek, akik nem akarják, és már nem is tudják érteni, mert a vakok látnak, és akik látnak, vakká lesznek. Annyi szemszögből nézhetjük Jézust mi is. Minden szemszöghöz tartoznak előítéletek, elvárások. Nem mindegy, hogy az életnek mely pontján találkozunk vele. Meghatározza, hogy mit látunk Jézusból, kinek látjuk őt. Más elvárások csillognak a tekintetünkben, más kérések készülnek kimondásra a szívünkben. A hozsannának, ami annyit tesz, ments meg, olyan sok árnyalata fakadhat fel belőlünk. Lehet, hogy a lelkes zarándok sereg részei vagyunk. Lehet, hogy éppen örülünk, optimisták vagyunk. Sőt, zélóta buzgalommal várjuk, hogy Jézus megszabadítson a saját, privát kis római elnyomásunk alól, legyen az bármi. Bármi, aminek rabjai vagyunk. Bármi, ami sarokba szorít. Bármi, amitől nem tudunk szabadulni. De az is lehet, hogy épp apatikusan érint minket. Annyi minden egyéb van, nehéz most ráfigyelni, vagy annyi minden ért, amiben vártuk volna, hogy segít, amiből vártuk volna, hogy kiment, de ez nem történt meg, így most igazából már nem is merünk remélni. És az is lehet, hogy morgolódva nézünk a bevonuló Jézusra. Minek jött ide? Minek akar bármit is kezdeni az életemmel? Nekem épp így jó. Esetleg adja meg, amit esténként az imában kérek. Aztán eljövök a templomba, jó fiú leszek, vagy jó kislány, megveszem rendszeresen a pogányok udvarában az áldozati állatokat, és akkor le is van rendezve Istennel a dolog. Csak az én szívembe ne akarjon most bevonulni. És az is lehet, hogy kifejezetten dühösek vagyunk rá. Miért jött ide? A jelenléte konfrontál, tükröt tart. Bármit tesz, azzal lelkiismeretünk táján felemelkedik a szőnyeg, és csak úgy száll az alá sepert por. Lehet, hogy kifejezetten kellemetlen nekünk Jézus. És talán az is lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik ismételgetik a hallott kiáltásokat. Talán értve a lényeget, talán nem, de látva a csodákat, őszintén csodálkozva, vágyva a megértésre. Sok prédikáció a pálmaágakat szúró tömeggel azonosít minket. De egyáltalán nem biztos, hogy azok lettünk volna. És az sem jelentett volna semmit, hiszen valószínűleg volt átfedés a hozsannázók és a később feszítsd meget kiáltók között. Nem az a lényeg, hogy mi hol állnánk. Virágvasárnap pont azt a feladatot adja elénk, hogy tegyük félre a saját szempontunkat. Az Istenről alkotott képünket ne betonozzuk be, hanem hagyjuk, hogy a királyként bevonuló Jézus önmagát mutassa meg. Az elvárásainkat, hogy mit akarunk Jézustól, tegyük egy kicsit félre. Rakjuk le elé a kezünkből, bármit is viszünk. Legyen az kérés, pálmaág vagy teher, hogy hadd legyen üres a kezünk, szabad annak a befogadására, amit Jézus kínál. Így a saját szempontunknál jelentősebb az a kérdés, hogy kicsoda ő valójában. A férjemmel az is összeköt, hogy gyerekként mind a ketten nagyon szerettük a térképeket. Ahogy felcsereperedtünk, feltűnt, hogy különböző térképvetületek léteznek, és földrajz órán megtanultuk, hogy van egy egész tudomány a vetülettan, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a földnek a domborzati elemektől tarkított felületét síkba fejteni. Na meg a legevidensebb az, hogy a földgömb minden oldalát nem tudjuk egyszerre látni egy sík térképen, anélkül, hogy ne lenne aránytalan vagy fragmentált a kép. Nem tudjuk Jézust egyszerre minden tulajdonságával, hatalmának teljességében látni. Egy-egy történet, egy-egy más vetület. És vannak olyan történetek, amelyekben öt feszül több minden is. Ilyen a virágvasárnapi is. Az evangélium történetének kibontakozásában közeledünk ahhoz, amiért Jézus jött, a megváltás eseménye felé, a kereszt felé. A kereszten látjuk a rejtőzködő Istent, oly módon, ahogy eddig még soha. Fiában kijelenti magát. A virágvasárnap is erre az eseményre mutat. Hordozza magában a kereszt feszültségét is. A hatalmas szolgává lett. Kicsoda ez? Játsszunk még egy kicsit a szempontokkal, rajzoljuk meg a képre az árnyékokat is. Azt, ami nincs rajta Jézus arcán, azt, ami nem az ő vonása, hogy ezáltal is élesedjenek a kontúrok. A jeruzsálemiek a galileai Názáretből való prófétának tartották. Próféta, ez nagy dolog, nem? De ebben a kijelentésükben megvolt a vidék lenézése is. Jött az Isten háta mögül egy próféta, és pár napig élvezi az ünnepre érkező tömeg figyelmét. A városban olyan istenészség van, járnak-kelnek próféták, mindenféle tanítók. Olyan megszokott állapot, hogy mindenki keres valamit. Hát hadd tegyék. A vele jövő tövegnek egy része pedig az oly rég várt messiásnak tartotta. Na majd ő megold minden problémát, legalábbis azt, amit mi problémának látunk. Például a római uralmat, az adófizetést, a szegénységet, az elnyomást. És így rendben is leszünk. Az Istennel való kapcsolatban beállt törést, azt már úgy megszoktuk. Az így rendben is van, csak ezek a rómaiak ne volnának. Vajon mi nem így vagyunk? Mi nem szoktuk meg az Istennel való kapcsolatban levő törést, szakadást, mindazt, ami elválaszt tőle? Mi az, amiben szabadítást várunk? Mi milyen vonásokat rajzolunk rá Jézus arcképére? Vajon mi kinek tartjuk Jézust? Tanítónak esetleg, akinek hasznos a tanítása, akit jó meghallgatni, sőt, jó megpróbálni aszerint élni. De az a helyzet, hogy Jézus tanítása az ő személyének ismerete nélkül nem érthető, és az ő szent lelke nélkül nem követhető. Hiába tartjuk egy erkölcsi tanítónak, ideológiai vezérnek, vagy a világtörténelem leginspirálóbb alakjának, ha nem ismerjük őt úgy, ahogyan azt ő szeretné. De ő szeretné, hogy megismerjük. Megmutatja magát, hogy ismerhessük. Emberré lett, hogy ismerhessük. Közel jött. Ha még nem ismered, akkor tudd, hogy téged is hív, hogy megismerd. Igéjében bemutatkozik. Királyként jött el, aki minden hatalom. Mégis kiüresíti magát. Fiúból szolgává lett. Az Úr szenvedő szolgájává. Ő hordozta el bűneinket, önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Hangzik Ézsaiás próféta könyvéből a profécia. És hatalommal lép fel, amikor megtisztítja a templomot. Amikor szintén Ézsaiás prófétát idézve mondja, az én házamat imádság házának nevezik. Akkor ő ezt joggal mondja, hogy én házam, mert valóban az övé. Ugyanakkor alázatos is, szamárháton vonul be a városba, és nem lovon, mint a győztes hadvezérek szoktak. Mégis egy ilyen győztes bevonulásra emlékeztet a jelenet. De az a hadvezér, aki lóhelyett Szamáron megy csatába, nincs biztonságban. Bizonyos lehet abban, hogy megölik. És pont így megy Jézus is. Meghalni készül. De nem csak meghalni, hanem halálával elvégezni a küldetését, és győzni is. A virágvasárnapon elé hulló pálmaágak, a lába alá rakott köpenyek ezt a győzelmet vetítik elő, még akkor is, ha nép ezt még nem tudja. A Jézusról készülő kép tehát kontrasztos, és talán kicsit meghökkentő. Királyt ábrázol, aki szolgává lett. Hatalmast, aki hagyta magát legyőzni, hogy végezetül ő győzzön. Olyan szelíd uralkodót, aki nem visszafogott, ha az igazságáról van szó. Olyan alázatos urat, aki nem szerénykedik, amikor arról van szó, hogy ki is ő valójában. Isten báránya véres ruhájú győztes királyként jelenik meg Jeruzsálemnek a kapujában. A Jézust ábrázoló képen összeelőelkezik mindaz, ami számunkra összeférhetetlen. A lehető legborzasztóbb szenvedés, és az addig soha nem látott dicsőség. És ez a kettő együtt adja meg a kép mélységét. A kettő együtt megfér benne. Ha ez ő, akkor annak ránk nézve következménye van. Virágvasárnap a mi életünkre nézve is meghatározó mozzanatokat vonultat fel, és Jézus úgy látható ezen az ünnepnapon, ahogyan elkezdhetünk kapcsolódni hozzá. Egyrészt a pogányok udvarában, a templom legkülső részében nem pénzváltás és vásár folyik, mert Jézus felborítja ezeket az asztalokat, és azt mondja, hogy ennek imádságházának kéne lennie. nem valószínű, hogy ebben a templomtérben sokáig megmaradt az a változás, amit Jézus hozott. Sőt, azt is tudhatjuk, hogy a templom néhány évtized múlva elpusztult. Akkor mégis hogyan lehet imádságháza minden nép számára? Ugyan már nem létezik a templom, a jeruzsálemi templom, leromboltatott, de nagyobb van itt a templomnál. Maga Jézus Krisztus, akinek a teste az egyház, és aki által közvetlenül imádhatjuk az atyát lélekben és igazságban. A templom helyett itt van Krisztus, ma is, akinek a nevében imádkozhat minden nép és nemzet. Nem kell több áldozat, nem azoknak a füstjében hallgatja meg az Úr a kérésünket, és nem az állatáldozatok vére most tisztára. Nem kell már áldozati állatokat vásárolni a templom előterében, mert bement a templomba az utolsó, tökéletes áldozati bárány, Isten báránya, aki megöletett és vérével vásárolt meg Istennek. Minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, ami Istenünk országa népévé tett, hogy vele uralkodjunk, írja a Jelenések könyve. A virágvasárnapi Jézus portré tehát hív minket, hogy áldozatában részesüljünk. Hív, hogy vérében megmosakodjunk, megtisztuljunk, azaz bűnbocsánatban részesüljünk, hogy ne legyen bennünk semmi olyan, ami elválaszthatna Istentől. Másrészt hív arra is, hogy megalázkodjunk, hogy kapituláljunk előtte. A szamárháton levő király szolgává lett, hogy mi, hűtlen szolgák, megvetettségből, elveszettségből a fiak dicsőségére juthassunk. Egy királlyal szemben nem elvárásokat támasztunk, nem használni akarjuk őt, hanem hagyjuk, hogy ő rendelkezzen velünk. Teljesen átadhatjuk magunkat neki. Imádhatjuk és tisztelhetjük őt. Erre is hív a virágvasárnapi történet által kirajzolt kép. Ugyan elvárásokkal érkezünk, és nem tudjuk ezeket teljesen levetkőzni, nehéz ezeket félretenni. De bizonyosak lehetünk abban, hogy Jézus sokkal többet készített számunkra, mint amire mi vágyunk. Ő azt adja, amire valóban szükségünk van. Helyreállít minket. A kora újkorban gyakori volt az, hogy a gazdag családoknak a lányairól és ifjairól portrét készítettek, amit a kiszemelt potenciális házas társ szüleinek elküldtek, vagy egyszerűen kiküldtek olyan családoknak, akiknek házasulandó gyermeke volt. Nemesek, jómódú kereskedők így rendeztek házasságokat, mindenki a saját köreiben. Ha a portré tetszett, a házasulandó fiatal megtartotta azt, és el is kezdték előkészíteni a házasságot. Itt van hát előttünk egy portré. Ha tetszik, megtartjuk, ha tetszik, megvesszük. De hogy tehetnénk ezt Jézus portréjával? Nem is ezt tesszük. Azért van itt ez a kép, mert ő már kiválasztott minket. A Szentíráson végig vonul az a hasonlat, hogy az egyház, a hívők közössége a mennyasszony, és Jézus pedig a vőlegény. Jézusban ki lett választva minden hívő Isten akaratából. Ő már választott. Ő ismer. Neki nem kellett portrét rendelnie rólunk, mert ő alkotott, és ismeri szívünknek minden rezdülését. Azt is, ami szép, és azt is, ami csúnya. De azt mondja a legrútabb részünkre is, hogy kell neki, megtisztít, és szeret. Az egyház, a hívők közössége, mint mennyasszony, kap egy képet a vőlegényről, Jézus Krisztusról, és gyönyörködhetünk benne. Kirajzolódott elénk a történetből Jézus arca. Az arc, amin igazságos van, és az ítélet tekintete. Arc, amin irgalom van, és a legbátrabb szelídség. Arc, amin látszik, hogy megindult elveszettségünkön. Arc, amit az ígén keresztül láthatunk színről színre. Arc, aminek a képére mi is formálódhatunk. Arc, ami előtt arcra borulhatunk. Királyunk, Urunk és megváltunk arca. Bennetek mit mozgat meg ez a virágvasárnapi arckép? Titeket mire hív az alázatos, igazságos és irgalmas tekintete. Gyertek, magasztaljuk őt, imádjuk őt. Amen. Gyertek, most imádságban menjünk Isten elé. Felséges Urunk, hálát adunk, hogy megállhatunk előtted, és nem rettegés kell eltöltse a szívünket a színed előtt, hanem bizalommal borulhatunk eléd. Mint fiadban, Krisztusban, öröktől fogva elhívott néped, mint megváltott gyermekeid. Olyan csodálatos, hogy úgy nézhetjük arcodat, mint gyermek a szerető atyáét, fiad arcát pedig, mint dicső megváltónkét. Arcod dicsősége befogadhatatlan számunkra, szentséged elpusztítana minket, ha Krisztus vérében meg nem mosakodnánk. Így könyörgünk hát először kegyelmedért. Irgalmazz nekünk, mert vétkeink száma igen nagy. Újra és újra hűtlenné válunk, elfordulunk tőled, vétkeztünk ellened is fele barátaink ellen. Nem érdemelnénk bocsánatot, de te mégis elhoztad azt. Krisztusunk, megváltunk, mosd meg minket, hogy tiszták lehessünk. Szentelj meg minket, tisztíts meg minket, mint magadnak elválasztott népet, mint mennyasszonyt, hogy veled élhessünk egyházatként örökké. Könyörgünk hozzád, aki irgalmas vagy, gyógyítasz, és a megrepett nádszálat nem töröd el. Eléd visszük a betegeinket is. Imádkozunk azokért, akik elesettek, akik gyengék, vagy akiknek épp a hite lankad, vagy épp a gyász nyomja az ő lelküket. Öleld őket át szerető jelenléteddel. Imádkozunk a gyülekezetünkért, városunkért, népünkért, hogy minél több ember szíve buzduljon fel a veled való találkozás iránti vágyra, és az ajkunkról a te magasztalásod örömteli szava hangozzék. Így dicsőítünk hát téged, áldunk véghetetlen szeretetedért, amelyet megmutattál Krisztusban. Irgalmad és igazságod magasztaljuk, és dicsőítünk az egész teremtett világgal, minden szenttel és mennyei seregekkel. Méltó vagy, Urunk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség, a hatalom, mert te teremtettél mindent. És te teremtesz minket is újjá, hogy Krisztus arcát tükrözze a mi arcunk. Részesíts minket ennek az áldásában, és mi magasztalunk téged minden nap. Amen. Folytassuk a könyörgésünket, úgy, ahogyan azt a mi Urunk tanította nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.